Kedves testvérek, az életben talán a pedagógusnak a számára az lehet az egyik legbosszantóbb dolog, amikor jól fölkészül egy órára, és elkezdje mondani a tananyagot, örül előre, hogy ja Istenem, majd a tanítványok is lelkesedni fognak, és milyen jó lesz. Értelme lett ennek a napnak, értelme lett fölkelni, hiszen átadtam a tanulnivalót, átadtam a tudást. És akkor észreveszi órán azt, hogy nem figyelnek a tanítványok, nem figyelnek a gyerekek, sőt, unják mindazt, amit mond. Nehéz a lecke. Van úgy, hogy nehéz a lecke a tanítványoknak a számára. Hát pont egy ilyen részletet hallottunk a mai evangéliumból is. Azt hallottuk, hogy Jézus Galileán keresztül megy az ő apostolaival, megy az ő tanítványaival, és elkezd beszélni a nehéz lecke. Elkezd beszélni arról, hogy az emberfia majd sokat szenved, megölik. Aztán hozzáteszi, de harmadnapra föltámad. A tanítványok pedig nem értik ezeket a szavakat. Mint hogy a rossz diák nem érti a szavakat, ők se értették. Hát mire való? Szofia beszéd. Ő, aki mégiscsak a mi mesterünk, ő, aki eddig megmutatta azt, hogy nem akárki, aki mögé fölsorakozhat akár egész Izrael, a megszálló rómaiak ellenében is akár. Ő, aki tömegek hallgatnak már, most arról beszél az ő életének az útja, a szenvedésnek az útja. Hát út ez. Hát karrier ez. Miféle karrier? Ők, akik már ugye elképzelték, hogy a Krisztus dicsőségében fognak fürdőzni, maguk is egyszerre csak azt hallják, hogy a Mester föladta. Az, akit eddig követtek, föladja a saját programját. És aztán azzal folytatódik ez a mai történet, hogy azok a tanítványok, akiknek ez a beszéd nehéz lecke volt, akik erre nem tudtak odafigyelni, valami egész másról kezdenek el útközben beszélni, arról kezdtek el beszélni, hogy melyikük a nagyobb? Melyikük, így mondanánk ezt manapság, talán ilyen módon, ilyen szavakkal lehetne kifejezni ezt a vitát, hogy melyikük a hatalmasabb? Nem kérdezték meg a Jézus, hogy mit akar azokkal a szavakkal mondani, hogy az ő élet útjában lesz egy váltás, és hogy szenvedés fog következni. Nem kérdeztek. Ha valamit nem tudunk fölfogni, és most a kérdésekről egy szót, a kérdések értelmességéről, kedves testvérek, ha valamit nem tudunk fölfogni vagy megérteni, nyilván annak többféle oka is lehet. Többféle oka lehet annak, hogy miért nem merünk kérdezni. Lehet, nem akarunk butának tűnni, és azért nem teszünk föl sokszor kérdéseket. Pedig a kérdéseket tud föltenni az ember. A kérdések észszerűségéről. Az nem csak arról szól, hogy többek akarunk mi magunk lenni, hogy meg akarjuk érteni ezt a világot, hogy föl akarjuk fejteni egy kicsit a magunk számára az életnek a titkát. A kérdezni tudó ember kérdező mondatai arról is szólnak, egyrészt az ő alázatáról, nem tudok mindent, nem hordom a zsebemben a bölcsek kövét, és megtisztellek téged az én kíváncsiságommal. Tudnélik, mert föltételezem azt, hogy te gazdagítani tudsz engem. Igaza van a magyar nyelvnek, nagyon igaza van abban a vonatkozásban, amikor azt mondja, hogy kérdezni nem szégyen, sőt, nem csak, hogy nem szégyen kérdezni, a bátorságnak a jele. Nem félek attól, hogy butának tekintenek az emberek. Az állításoknak a világában élünk, én úgy érzem, és a tévedés jogát én is fenntartom magamnak. Azt mondta a régi latin, qui benedict invit benedocet, aki jól tud megkülönböztetni, az jól tanít. Nyilván vannak olyan emberek, akik nem csak állítani képesek, nem csak a maguk igazságait képesek mondani, hanem képesek kérdezni is. Én viszont ma arra tenném a hangsúlyt, és azt húznám alá, hogy mennyivel teljesebb lenne a világunk, mennyire emberibb lenne a világunk, ha nem csak állítások fogalmazódnának meg itt és ott, mindenféle értelemben és minden társadalmi szereplőre és csoportra vonatkozóan, hanem kérdezni is, ha bátrak lennénk. Ha meg tudhatnánk tisztelni a másikat azzal, hogy én hiszek abban, hogy neked van mondani valód, engemet gazdagítom mondani valót. Mennyivel más lenne ez a világ? És még egy gondolat, így lógrásokban haladok egy kicsit most előre. Ha fiatalok mernének kérdezni, hány és hány olyan fiatal van, akik valamifajta presszió alatt értek gyerekkorukban. Nem volt szabad kérdezniük, csöndbe kellett lenniük, nem tanultak meg kérdezni. Ilyenek is vannak. És mivel nem tanulnak meg kérdezni, nem tanulnak meg kérni se, mindenféle tévutakra kerülnek. Az apostolok, a tanítványok se akarták megkérdezni a Jézust, hanem elkezdtek valami egészen fura dologról beszélni. Jézus a szenvedés magasztosságáról akart egy leckét adni, hogy a szolgáló élet az igazi, és ők meg arról kezdenek el egy diskurzusba, egy olyan diskurzusba kezdenek, hogy ugyan már, te is halász vagy, én is halász vagyok, Amaz is halász, Jakab is az, János is az, András is az, meg a Péter is az, de azért biztos van köztünk valami különbség. Melyikünk a hatalmasabb? Nem tudjuk meg az evangélium írójától, hogy miért nem voltak bátrak kérdezni az apostolok. És még egyszer, azt tapasztalom a lelkipásztori munkámban, hogy nagyon sok olyan fiatal van ma, aki nem mer, vagy nem tud kérdezni. És ha nem kérdez, ha nem kíváncsi a lecki megoldására, akkor csak csinálja az életet. De ha nem gazdagodik mástól, másoktól, mások révén, akkor olyan is lesz az. Tisztelet a nem kevés számú kivételnek természetesen, de mondom, a nem kevés számú, mégiscsak ilyen módon működő fiatalra gondolva. Nem tanítják meg őket sokszor kérdezni. Előadást tartottam tegnap éppen Szegeden egy ilyen fejlődés lélektani témában, és prezentációt vetítettem, és az ilyen vetített képes előadásokban mindig képeket is szívesen használok, mert úgy jobban megtapadnak talán a hallgatóknak az emlékezetében, és az első képek egyike fejlődés lélektan egy olyan kép volt, ahol egy anyuka volt látható, szembe ül az ő gyerekével, két széken ülnek egymással szembe, és az anyuka kérdezi a gyerekétől, hogy ugye nem voltam én neked, nem volt még ez nagy ez a gyerek, még 5-6 éves volt, hogy ugye nem voltam én neked eddig rossz anyukád, Robi. Mire a gyerek ilyen buborékba látszik a vetített képen, hogy az anyuk éppen mit kérdez a gyereknek a buborékjában. Még egyszer az anyuka, ugye nem voltam neked rossz anyukád, Robi. Mire a gyerek, Zoli. Azt akartam elmondani a hallgatóknak, hogy hát ha nem figyelnek a Zolikra, hanem Robiknak hívják őket, hát hogy a csodában lenne bátorságuk kérdezni az élet során? Hogyha azok a jelentős mások, aki az apa, az anya, a szülő, tehát a testvérek, tőlük tanulják meg a kérdezés lehetőségét, a létezés lehetőségét tőlük tanulják meg ezek a picikék. Nem tudják, hogy tanulják, és már is tanulják. Szabad kérdezni, szabad létezni magyarul. Szabad megismerni ezt a világot, szabad ennek a világnak a polgáraivá válni. És az anyuka azt mondja az Zulinak, hogy Robi, akkor Robi elcsodálkozik, mint József Attila annak idején. Akkor mondták neki ott, a nevelőszülőknél volt, hogy olyan név, hogy Attila nincs is. És akkor ő úgy érezte, hogy ő nincs. Aztán nem is lett. Tragikus hirtelenség, el is múlt. Nem lett ereje az élethez. Erőnk az élethez többek között attól lesz, hogy a Zolikat nem mondjuk kicsikorban Robinak. Bölcsnek ennyi is elég. A kérdezéstől kérdezni se tanulunk meg akkor. A Robit Zolinak mondják, de élni se igazán. A tanítványok se kérdeztek. Ahelyett, hogy kérdeztek volna, arról beszélgettek, tehát egy ilyen Szofia beszéd alakulgatott közöttük, ki a nagyobb közülünk. És amikor Jézus rákérdezett arra, hogy miről beszélgetnek, akkor is csak hallgattak. Valószínűleg szégyelték megmondani azt, hogy miről is volt szó köztük. Jézus azonban nem tett nekik szemrehányást, nem is szitta őket. Mindezek helyett szembeállított a tanítványok gondolkodásmódjával egy másik fajta gondolkodásmódot, és emiatt tetszik nekem nagyon ez a mai evangélium, egy másik alternatívát, ki a hatalmasabb közöttünk, és akkor ő azt mondja, ez az, ami a keresztény ember számára mindig tanulnivaló, aki nagyobb akar közöttetek lenni, az legyen mindenkinek a szolgája. És aztán oda visznek egy gyereket hozzá, oda kerül egy kisgyermek, pontosabban ő hívott oda egy kisgyermeket, az apostolok közé állította, Uram, bocsá, így írja Márk evangélista, és a sajtó se írta meg, még magához is ölelte a kisgyermeket Jézus. Még magához is ölelte a kisgyermeket, mert akkoriban ez még nem volt sajtó téma. Bajok akkor is lehetek, de sajtótéma nem volt az. Magához öleli, és azt mondja neki, aki befogad egy ilyen gyereket, az én nevemben engem fogad be. Aki pedig engem befogad, az nem engem fogad be, hanem őt fogadja be. Magyarul, a karrier nem az, amit ti gondoltak. Hogy hány perc alatt futjátok a kilométert. Meg hogy hány hegyet másztok meg, és mindig magasabbat, hogy a Guinness rekordok könyvében éppen hol tartotok, hogy mekkora az autótok, mekkora házatok. Nem az a karrier az valami egészen más. Aki befogad egy ilyen kis gyereket, magyarul, a kicsi dolgokban is ott van a nagyság, és itt nem a gyerekről van szó igazából ebben az evangélium részletben, én azt gondolom. Hanem abban, hogy a nagy dolgok azok nem föltétlenül azokban a nagy dolgokban találtatnak meg, amiben hisszük, hogy megtaláltatnak. És nagyon igaza van a Jack Nicholsonnak akkor, meg a film rendezőnek, aki a Lesz ez még így se című filmet rendezte. Nem tudom a rendezőnek a nevét, de az utolsó jelenetre jól emlékszem, hogy a főszereplő, aki végre megtalálja az élete szerelmét, végre hajnali órán el tudja neki mondani, hogy szereti, és mondja neki, hogy tudod, amikor beszélek, akkor az van, hogy egyszerűen csak Jack Olsonos hanghordozása, jól érzem magam a bőrömben. Hát nem azért vagyunk a világon, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Hát azért adta a Jóisten is nekünk ezt a teremtett világot, hogy egyszerűen jól érezzük magunkat a bőrünkben. És nem azért, hogy megszakítsuk magunkat a hatalmi versenyekben, meg a mindenféle versenyekben. Hát buta lett volna az a Tamási Áron, aki az Ábel triológiának az egyik helyén azt írja, dehogy volt buta, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. És lehet-e otthon lenni ebben a világban a szolgálat erénye nélkül? Annak feltételezni is nélkül, hogy kis dolgok is nagy dolgok. Egyszerűen, hogy van egy otthonom. Egyszerűen, hogy van egy-két ember, aki szeret engem. Hogy van egy egyházi közösség, aki úgy odafigyel rám, és meghallgat engem. És így tovább, és így tovább. Nagyon becsülöm a versenysportot nyilván, és mindazokat, akik mindig magasabb célokat tűznek maguk elé. Nyilván megvan ennek az oka, és nem ellenük beszélek, és nem az ellen a személy ellen beszélek, akivel még jó barátságban is volt módom keveredni. Átevezte egyszer párosan az óceánt, az Atlantit, aztán még egyszer párban átevezte, aztán egyedül átevezte, és akkor most tudom, hogy 9 nap alatt lefutott egy körpályán, valami másfél kilométeres körpályán, 800 kilométert. Biztos megvan az oka, hogy csúcsokat kell mindig döntögetni, de ami miatt én most beszélek, annak az oka az, hogy megkérdezem, én egy kérdést tegyek föl nektek, kedves testvérek, mert együtt találjuk meg csak a közös választ, hogy tényleg mindig csúcsokat kell döntögetni. Nekünk, hogy mások mit csinálnak, az egy más, az ő dolguk természetesen. De hogy nekünk mindig csúcsokat kell döntögetnünk, és nem az a dolgunk inkább, hogy egyszerűen jól érezzük magunkat a bőrünkben.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.